Igen, Gedik, elkezdjük a mai ülést. Szeretettel köszönöm mindannyiukat. Ez a mai ülés kicsit furcsa lesz mindenekelőtt nekem, mert még soha életemben nem beszéltem maszkon keresztül, és mostan igyekszem a legjobb formámat mutatni. Azt kell, hogy kérjem önöktől mindannyiuktól, hogy egy kicsit a szokásosnál hangosabban beszéljenek, ha maszkon keresztül beszélnek, mert egyébként nem fogja tudni a rendszer fölvenni a hozzászólásunkat. És egyben tájékoztatom önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 2/5 fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Ezért is kell a szokásosnál hangosabban beszélni. A napirenddel kapcsolatban az első megjegyzésem az, hogy 7. napirendi pontként felvételre javaslom a javaslat képalkotó diagnosztikai eljárások várólistái csökkentése érdekében szükséges egyes fővárosi döntések meghozatalára szóló előterjesztést. Erről külön kell a napirendet megelőzően szavaznunk, és ehhez a szavazáshoz minősített többségre van szükség. Ezért azt kérem, hogy ennek tudatában szíveskedjenek szavazni. Tehát a 7. napirendi pont felvételéről beszélek. Minősített többség, kérem szavazzanak. Ezt elfogadta a testület, köszönöm szépen. Most érünk át az így kiegészített napirend javaslatra. Kérdezem, hogy az így kiegészített napirend javaslattal kapcsolatban bárkinek van-e megjegyzése, kiegészítendője? Ha ez nincs, akkor kérem szavazzanak a napirendről. Itt egyszerű többségre van szükség. Kérem szíveskedjenek szavazni. Köszönöm szépen, ezt is elfogadta a testület egyhangulag. Átérünk a napirendi pontokra. Az első napirendi pont, javaslat a Budapest Film ZRT 2020. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre. Ez egy közgyűlési előterjesztés, előterjesztő Kis Ambrus és G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettesek. Kérdezem Kis Ambrus főpolgármester helyettes urat, hogy akar-e hozzáfűzni, kiegészíteni bármit, parancsolj.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a bizottság tagjait, hogy az előterjesztés egy olyan helyzetre vonatkozik, aminek nem látjuk még a végét, hiszen nem tudjuk, hogy a második hullám milyen hatással lesz a Budapest filmnek a moziaira. A jelenlegi helyzetben egy konszolidált becslést tettünk, vagy konzervatív becslést tettünk arra, hogy a 25%-os mértékű jegyárbevétel lesz, de az is szerepel az előterjesztés határozati pontjában, hogy az év hátralévő részében folyamatosan monitoroznunk kell az intézménynek a likviditását, és hogyha szükséges, akkor többletforrást kell biztosítani számára, akár az október-novemberi közgyűlésen, attól függően, hogy hogyan teljesülnek a jegyárbevételek. Úgyhogy egy nagyon bizonytalan helyzetre kellett egy üzleti tervet írni a cégnek erre az évre. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, ezzel megnyitom a napirendi pont feletti vitát. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kiegészítendő kérdés. Hassai képviselő asszony, parancsoljon.
Nekem csak annyi kérdésem lenne, nyilván ez a Budapest Film ZRT-t is ugyanúgy, mint a színházakat rosszul érinti a jelenlegi helyzet. Ugye második hullámot várjuk. Az a kérdésem, hogy az összes ilyen jellegű segítség, amit majd az önkormányzat kíván biztosítani az élethelyzetből adódóan, azok lassan felmérésre kerülnek, vagy van erre valami koncepció, vagy várunk, és akkor az év végén, vagy hogyha valaki megszorul, akkor beérkeznek ezek a kérelmek, tehát hogy mi ezzel kapcsolatosan az elképzelés. Köszönöm.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr.
Az intézményeinket folyamatosan monitorozzuk, nézzük, hogy milyen halasztható beruházások vannak, illetve ahogy például a tegnap talán a tulajdonosi bizottságban is tárgyaltunk meg, lehet, hogy itt is napirenden van az idős otthonok esetében, már ez a munka abban tekintetben elvégződött, hogy akkor most többletforrást adunk. A Budapest Film esetében most ugye azt a döntést hoztuk, hogy ha ez az üzleti terv teljesült, 25%-a korábban tervezett jegyelbevételnek megvalósul, akkor likviditási szempontból a cég az idejében rendben van. Abban az esetben, hogyha megint be kell zárni a mozikat, tehát megint egy ilyen blackout van a magyar társadalomban, akkor ebben az esetben nyilván forrásokat kell adni számukra. Egy kis kincstári rendszerben egy folyamatos likviditás menedzsment van az intézmények esetében, és ahogy látjuk, hogy szükség van forrásra, akkor hozzuk a közgyűlés elé természetesen.
Én is köszönöm, kérdezem, van-e további kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor lezárom a napi rend fölötti vitát. Tájékoztatom önöket, amit az előbb is mondtam, ez egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van, és egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, hogy ennek megfelelően szavazzanak. A testület egyhangulag elfogadta az előterjesztést, átérek a második napirendi pontra. Javaslat a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmati jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos fenntartói döntésekre. Ismét egy közgyűlési előterjesztésről van szó. Az előterjesztő G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Kérdezem Varga Melindát, hogy kíván-e elnézést, akkor főpolgármester helyettes úr parancsolj.
Annyi kiegészítést szeretnék tenni, bár azt hiszem az előterjesztés is már tartalmazza, hogy sikerült lezárni a tárgyalásokat a KKDS szakszervezettel, és megállapodtunk velük, tehát ez a kollektív szerződés, amelynek az a célja egyértelműen, hogy amit az országgyűlés elvett jogokat a szektorban dolgozóktól, mint a munkatörvénykönyve hatája alá helyezte, ezek közül a kollektív szerződéssel megmentünk több olyan vívmányt, ami az évtizedek során ezen a területen dolgozókat megilletik, úgyhogy a reprezentatív szakszervezetnek a egyetértését bírjuk ebben a dologban, és hogyha a közgyűlés elfogadja, akkor utána alá tudjuk írni az erre vonatkozó megállapodást. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirendi pont fölötti vitát. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e megjegyzés. Ha jól látom, nincsen. Ismét közülési előterjesztésről van szó. A bizottságnak véleményezési jogköre van, és a szavazásnál egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ismét egyhangulag elfogadta a testület az előterjesztést, áttérek a harmadik napi rendi pontra. Javaslat Bethlen Gábor alapítvány támogatási megállapodásának jóváhagyására. Itt is egy közgyűlési előterjesztésről van szó. Kérdezem Kis Ambrus főpolgármester helyettes urat, hogy kíván-e hozzátenni? Nem? Akkor megnyitom a napi rend fölötti vitát. Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e megjegyzésük, kérdésük, kiegészítésük? Úgy látom, hogy nincs. Ismét véleményezési jogköre van a bizottságnak, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szíveskedjenek szavazni. Ismét egyhangulag elfogadta a testület, áttérünk a negyedik napi rendi pontra. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, San Marco hercegné emléktábla elhelyezésére. Ez is egy közgyűlési előterjesztés, előterjesztő G. Németh Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Kérdezem ismét, a főpolgármester helyettes úr nem kíván hozzászólni. Kérdezem a tisztelt képviselőket, Hassai képviselő asszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen a szót, ez inkább egy megjegyzés lenne. Természetesen támogatjuk az emléktábla elhelyezését, hiszen nemes cél érdekében történik. Ez a személyes véleményem, hogy egy kicsit azért ennek az emléktáblának a szövege szerintem egyszerű. Nyilván sokan ismerik és tudják a hercegné személyének a történetét. Ugye gyógyíthatatlan betegek részére hozott itt az említett helyen létre egy intézményt. Viszont ez semmilyen szinten, még egy szóval sem jelenik meg az ő tevékenységének, az emléktáblának a szövegében. Tudom, hogy ezt már az akadémia is mindenki támogatta. Ezzel együtt szerintem egy emléktáblába egy fél mondattal, három szóval utalni kellett volna a tevékenységére. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr, parancsolj.
Köszönöm szerepel benne, csak a másik oldal, tehát ott folytatódik a szöveg, ugyanis a hercegné alapította veszélyeztetett fiatal nők számára jó pásztorházat és a gyógyíthatatlan betegek ápolására az irgalomházát, amelyen tekintető. Köszönöm.
Kérdezem, hogy van-e további hozzászólás, kiegészítés? Ha nincs, akkor, mint minden közgyűlési előterjesztés esetében most is, véleményezési jogköre van a bizottságnak, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szíveskedjenek szavazni. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, áttérek az 5. napi rendi pontra. Javaslat szoborfelújítás kapcsán befolyt ködbér befizetésből keletkezett forrás köztéri kulturális célú felhasználására. Itt is egy közgyűlési előterjesztésről van szó, az előterjesztő Karácsony Gergely főpolgármester úr és Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Kérdezem Kis Andrus főpolgármester helyettes urat, hogy kíván-e hozzáfűzni bármit is. Nem, akkor megnyitom a napi rend fölötti vitát, kérem a tisztelt képviselőket, tegyék meg a megjegyzéseket. Simonfi képviselő asszony, parancsoljon.
Köszönöm szépen, mint a Magyar Képzés Különböző Szövetségének az elnöke is, nagyon örülök ennek a cselekménysornak, amit főváros csinál, de szeretném kérdezni, hogy ennek a hogy mondjam, megvalósítása ez a Budapest Galéria javaslata alapján történik, vagy mi alapján történik?
Köszönöm szépen, Varga Melinda, parancsoljon.
Ja, bocsánat, köszönöm a köszönetet.
Köszönöm. Igen, ez a felújítási
ne haragudjon, de meg kell kérni, hogy még egyszer mondja el.
Egyszer?
Tudja, ismétlés a tudás anyja.
Ez a lista úgy állt össze, hogy a Budapest Galéria szakértő javaslata alapján, de figyelembe vették sok esetben a hozzájuk és a hozzánk is érkező lakossági megkereséseket is.
Köszönöm szépen. Egyéb Simonfi képviselőasszony még egyszer?
Nem tudom.
Most jó. Igen, mondja, parancsoljon.
Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy gyakorlatilag irányítottan lehet-e a Budapest Galériát megkérni olyan szobrokra, ami gyakorlatilag számunkra nagyon fontos. Gondolok például a Gellért hegyi szabadságszoborra, ami iszonyú állapotban van, és nagyon jó lenne, ha azzal foglalkoznának. Vagyis történne valami, mert ugye bronzból készült, és hihetetlen szennyezést okoz a márvány talapzaton. Ezt a figyelmükbe szerettem volna javasolni és ajánlani. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? Ha nincs, akkor ebben az esetben is a bizottságnak véleményezési jogköre van. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen, tovább lépünk. 6. napi rendi pont, javaslat Budapest főváros önkormányzata fenntartásában működő idős otthonok és hajléktalan ellátó szervezet munkáját segítő fenntartói döntések meghozatalára a koronavírus járvány második hullámára történő felkészülés érdekében közgyűlési előterjesztés, előterjesztő főpolgármester úr, kérdezem főpolgármester helyettes urat, parancsolj.
Köszönöm szépen. Szerintem a holnapi közgyűlés egyik legfontosabb napirendje, hogyha lehet priorizálni, ez lesz, hiszen a várhatóan bekövetkező második hullámra való felkészülés szolgálja ez az előterjesztés. Hiszen azt mondtuk az első hullám alatt is, hogy a védekezésnek nem lehet anyagi akadálya. A nyár során egy 9 pontos fenntartói intézkedés bocsátott ki a főpolgármester, amely többek között arról is szólt, hogy fel kell mérni az első hullámnak a tapasztalatait, fel kell mérni az intézményeknek a anyagi helyzetét, és az intézményvezetőket arra kértük fel, hogyha úgy látják, hogy többletforrásra van szükség a bevétel kiesések miatt, illetve a többletköltségek miatt, akkor tegyék meg. Valamint arra kértük őket, hogyha szükségesek belső kisebb átalakítási munkák, izolációs szobák létrehozására, zárható folyosók létrehozására, amivel meg lehet akadályozni a vírusnak a terjedését fizikai értelemben, már hogy ne járkáljanak annyira a bent lakók a szintek között, hogyha erre szükség van, akkor ezeket teremtsük meg, ezeket a feltételeket. Az erre vonatkozó javaslat egy nagyságrendileg a hajléktalan ellátóval együtt 500 millió forint, amit előttünk szerepel. Ebben figyelembe vettük azt is, hogy a szociális hozzájárulás, tehát a szociónak a csökkentéséből kifolyólag maradt forrás az intézményeknél, amiket szintén be tudtak vonni az elmaradt bevételeiknek a pótlására. Ezt azért mondom, mert hogy a tegnapi tulajdonosi bizottságon ez konkrétan kérdésként merült fel. Úgyhogy én szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy ezt támogassák, mert hogy ez egy fontos lépés, bár pénzről szól, de fontos lépés, hogy minél több nehéz helyzetet meg tudjunk akadályozni a második hullámban.
Köszönöm szépen, megnyitva a napi rend fölötti vitát, Hassai képviselő asszony parancsoljon.
Köszönöm szépen, igen, valóban érdem, mert tegnap is rákérdeztem a tulajdonosi bizottságban. Itt két dologról beszélünk, ha minden igaz. Az egyik a hajléktalan kérdés, a másik pedig az idős otthonokkal kapcsolatos forráshiány, vagy a bevételek elmaradásának a pótlása. Azt szeretném megkérdezni, hogy nyilván főpolgármester helyettes úr tudja, hogy ezek az úgynevezett elmaradt bevételek, ezek miből tevődnek össze az idős otthonoknál? Ez egyik kérdés, a másik pedig, ami szintén egy ilyen nagy vitát kavart már korábban is, és erre mondtam azt tegnap is, hogy tulajdonosi bizottságon volt arról szó még annó, hogy majd elénk kerül egy olyan koncepció. Ugye itt szó esett a Városházán létesítendő hajléktalan szállóról, most ezt időzőjelben mondom, de a lényeg az, hogy akkor most az a koncepció, ha én jól értem, a második hullámra való felkészülés jegyében hajléktalan kérdés esetében, hogy segítünk a meglévőkön, vagy hogy milyen felmérés volt, hány ember tudunk majd elhelyezni ezek alapján, vagy a meglévőkben alakítanak ki ilyen izolációs férőhelyeket, szóval hogy összességében mi is lett akkor ennek a kitekintésnek, vagy a felmérésnek a végeredmény, ez a kettes számú kérdés. Köszönöm.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr.
Visszafele haladva, én szerintem erről szól a 7-es, illetve 8-as napi rend, ami a beszámoló a fővárosi hajléktalan ellátás, és akkor teszek akkor egy szóbeli kiegészítést majd ahhoz, akkor inkább ott veszik meg azt a részét. Az első részére a kérdésnek, hogy milyen elmaradt bevételek, hát nyilván a normatíva, hiszen itt nem bázisfinanszírozás van, hanem tehát azt a döntést hoztuk meg a járványügyi intézkedések közepette, hogy a megüresedett férőhelyeket nem töltötték fel az intézmények, tehát utána nem tudtak normatívát lehívni. Valamint, és ezek nagyon töredék bevételek, hogyha az intézmények helyiségeiket bérbe adták átmeneti célra, azért erre például tájékoztatót is szokott kapni a bizottság, abból is látszik, hogy kiadnak helyiségeket, azokat sem tudták kiadni, hiszen elmentett a járványügy miatt, de itt a főként a kiesés az a normatívából fakadó kiesés volt, és a többletkiadás pedig nyilván a járványügyi védekezéssel kapcsolatos kiadás. Itt azért fontos elmondani, ezt elfelejtettem a bevezetőbe, hogy jelen pillanatban az intézményünk, mint a hajléktalan ellátás, mint az idős otthonok 4 heti tartalékkal, védekezési tartalékkal kell, hogy rendelkezzenek, és ez gördülő feltöltésben kell pótolniuk. És egyébként létrehozott a főpolgármesteri hivatal maszkokból egy központi tartalékot, mert hogy azt láttuk az első hullám tapasztalatai alapján, hogy a globális ellátási csatornák a maszkügyben szűkültek be a legjobban. Ezért mondjam, betárasztunk maszkokat, hogyha szükséges lenne megint a második hullámban. Egyébként folyamatosan figyeljük az intézményekkel együtt, hogy hol lehet várható, milyen védőeszköz típusukban várható hiány, mert akkor már próbálunk segíteni. Számunkra egyelőre azt látjuk, hogy normál ügymenetből be tudják szerezni ezeket a védőeszközöket. Köszönöm.
Köszönöm szépen, megnyitom a napi rend fölötti vitát, vagy folytatom, parancsoljon Hasai képviselő asszony.
Köszönöm szépen, csak egy rövid kérdés még. Jó a hajléktalan kérdést, akkor beszéljük meg az új 8-asnál, hogyha jól értem, az új 8-asnál, vagy a 9-es most már, mert hogy a 8-as lett a...
Hagyjuk a 8-as talán.
Jó? A kérdésem az lenne, ami most nagyon aktuális, és nem akarom szétpolitizálni a bizottságülés sem. A Rózsa utcai idős otthonnal kapcsolatosan, hogyha lehetne tájékoztatást kapni, azt megköszönnénk. Ez egy egészen friss esemény. Úgyhogy ezt megtenni nekem valaki, köszönöm.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr, akarsz válaszolni?
Szeretnék kérdést kapni, mert nem pontosan értem, hogy Rózsa utca az... Értem, hogy egy intézményünkről van szó, de hogy mi lenne a pontos kérdés, akkor abban hát tudok pontosan válaszolni.
Képviselőasszony.
Köszönöm szépen. Tegnap a sajtóban már egy elég erős megnyilvánulás volt ezzel kapcsolatosan a főpolgármester úr részéről is. Hogyha én jól láttam, én is csak a sajtóból értesültem, akkor ugye az állítás az úgy hangzott, hogy a lakók egy harmada elhunyt a koronavírus következtében. Általában egyébként a 6. kerületi ismereteim szerint olyan 100 és 120 között van az ott lakóknak a száma, legalábbis az utóbbi időben így volt, és a sok haláleset az valahogy tegnap került. Lehet, hogy régebben, csak én nem vettem észre, tegnap került a napvilágra, és hogy ezzel kapcsolatosan lehet-e konkrét számokat, tájékoztatást kapni, hogy mi történik a Rózsa utca idős otthonban. Ennyi lett volna a kérdésem, köszönöm szépen. Igaz-e? Akkor így egyszerűen.
Főpolgármester helyettes úr, parancsolj.
Hát, ha próbálom dekódolni, hogyha az a kérdés, hogy tudunk-e olyanokról, akik meghaltak a koronavírus járvány miatt a Rózsa utcai idős otthonban, akkor tudunk. Nem új információ, nem most haltak meg. Ezek sajnos tavasszal következtek be. Ugye azt is tudni kell, hogy ott a Rózsa utcai idős otthonnak a betegének jelentős része súlyos demenciával rendelkezik, és olyan egészségi állapotban van, ahol nem tudja még a kórház sem megállapítani, hogy a koronavírus járvány okozta a halálokat, vagy pedig utólag pozitívnak minősítették. Tavasszal történt ezek az esetek, és egyébként akkor nyilvánosságot is kapott a dolog, tehát ebben transzparens volt. Egyébként az NNK is, meg mi is, tehát hogy ezek napvilágra kerültek. Őszintén most pontos számháború nem mennék bele, mert egy is sok, és nem tudom megmondani ebben a pillanatban, hogy hány ember esetén igazolták, hogy a koronavírus miatt halt meg. Hozzáteszem, sajnos más idős otthonokban is, és nem csak a főváros fenntartásában lévő idős otthonokban haltak meg emberek, mint hogy kórházakban is haltak meg emberek koronavírus járvány miatt.
Köszönöm szépen, további hozzászólás, kérdés. Ha nincs, akkor mint minden előterjesztés, minden közgyűlési előterjesztés esetében a bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. A 7 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta a testület, áttérünk a 7. napirendi pontra. Javaslat képalkotó diagnosztikai eljárások várólistái csökkentése érdekében szükséges egyes fővárosi döntések meghozatalára. Közgyűlési előterjesztésről van szó, előterjesztő Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr. Kérdezem, hogy kívánsz-e hozzászólni?
Köszönöm szépen. Ugyan több bizottságon ezt már tárgyalt, de van, aki még ebből a szempontból új, úgyhogy a számukra szeretném elmondani és világosra tenni, hogy működik a rendszer. Ez egy 2020 februári döntése a kormánynak, hogy 2 milliárd forintot nem a TVK emelésére biztosít a fővárosi tartózkodási helyen rendelkező daganatgyanús betegek képalkotó diagnosztikai eljárására, hanem ezt odaadja a fővárosnak. Ezért elkezdődött egy tárgyalás az EMI-vel és a NEA-kkal, hogy hogyan tudnánk erre a célra ezt a forrást felhasználni. Ez a tárgyalás sikerrel zárult, tehát egy háromoldalú megállapodás fekszik a közgyűlés előtt, illetve most a bizottság tagjai előtt, amit az EMMI és a NEAK is elfogadott. Ez alapján az a cél, hogy egy fővárosi tartózkodási helyen rendelkező olyan beteg, akinek a BNO kódja az daganatgyanúra okot, az 7 napon belül kapjon CT-re vagy MRI-re időpontot, és rá 3 napon belül megkapja a leletét. Tehát összesen 10 nap alatt. Igaza van abban az elnök asszonynak, ezt olvastam a nyilatkozatát, hogy jó lenne tovább menni ebbe a programba, és a szövettani eredményeket is megpróbálni beemelni, és van ilyen célunk is a dologban. Most első fázisban ezt nem tudjuk bevállalni, hiszen a forrás nem erre vonatkozik. A program elvileg 5 éves, hiszen ugye ez az atlétikai VB-vel összefüggően 5 év alatt 50 milliárd forintot biztosít a kormány elvileg a fővárosi egészségügyi fejlesztésre. Tehát mi azt gondoljuk, hogy évente 2 milliárdot ebből erre a CT-MR programra szeretnénk biztosítani. Az a szándékunk, hogy minél gyorsabban el tudjon indulni, ezért azokkal az intézményekkel, akik a TVK-jukon felül többletkapacitást tudnak vállalni, és nem közbeszerzési körön belüliek, tehát nem kell közbeszerzést lefolytatni fogunk, ez praktikusan önkormányzati tulajdonban lévő gépekre vonatkozik, illetve kórházaknak az eszközeire, amely kórházak nem szervezték ki ezeket az eszközöket valamilyen külső szolgáltatónak, tehát akik közbeszerzésen körön kívüliek, azokkal szinte azonnal el tudjuk indítani a programot. Az előzetes felmérés alapján ez a CT kapacitások esetében nagyságrendileg a 40%-át tudnánk elindítani, az MR esetében 60%-át, de nyilván, hogyha a közgyűlés elfogadja ezt a három oldalú megállapodást és aláírásra kerül, abban a pillanatban hivatalosan is meg tudjuk keresni kórházakat, egészségügyi szolgáltatókat, akik közbeszerzésen kívüliek. A maradék részre, akik a maradék kapacitásra, arra pedig kénytelenek vagyunk közbeszerzést kiírni, hiszen ott magánszolgáltatókról van szó, nem bökhetünk rá egyes szolgáltatókra, ők jelentkezhetnek közbeszerzés keretében, és úgy tudjuk elosztani ezeket a kapacitásokat. Fontos, hogy nem árverseny lesz. Tehát ez annyit fizetünk a képalkotó diagnosztikáért, amennyit a NEAK a TVK keretében fizet. Egy fillérre sem fogunk többet fizetni. Ez azért fontos, hogy ne gondolja senki, hogy itt valamifajta egészségügyi árverseny indulna meg a dologban. Az is fontos, hogy olyan rendszert szeretnénk, ami a betegek számára egyértelmű, és nem küldözgetjük őket. Ezt úgy mondtam, talán félreérthető voltam valami bizottságésen, hogy egy kerület, egy telefonszám. Tehát ne az legyen, hogy a kerületi szakrendelőben, hogyha beutalják egy BNO kóddal CT vizsgálatra, akkor őnek egy telefonszám listát adnak át, és akkor neki kell telefonálgatnia, hogy éppen hol van a hely, hanem egy kerület egy szolgáltatóhoz tartozzon, és akkor ott legyen dedikálva, hogy ő neki tudnia kell, hogy hova fordul, vagy a szakorvosa, vagy ő maga, és jelzi, hogy ő budapesti tartózkodási eljel ilyen minősítéssel rendelkezik. Fontos kérdés ugye, hogy hogy osztottuk el ezeket a kvótákat, hiszen szerettük volna, hogyha egyértelmű lenne, hogy a kerületenként mennyi vizsgálatra van lehetőség. Szerepel az előterjesztésben ennek a módszertan, egy olyan öt elemből álló egyenletet állítottak fel a szakértő kollégák, ami egyrészt tartalmazza a lakosság számarányt, tartalmazza a C-típusú halálozási arányt, tartalmazza a C-típusú megbetegedés számát kerületi szinten, tartalmazza az új C-típusú megbetegedettek számát, illetve tartalmazza, hogy az adott kerületben hány C, tehát daganatos betegséghez köthető CT-MR vizsgálat volt. Ugye ez azért fontos, mert ha valaki nézi a táblázatot, akkor ez nem azt jelenti, hogy az adott kerületben annyi CT-t és MR-t végeztek el, mint ami ott szerepel, hanem az csak azt jelenti, hogy annyi daganatos CT-MR vizsgálatot végeztek el. Ez alapján alakult ki egy szám, így osztottuk fel a kerületek között. Természetesen, hogyha látjuk évközben, hogy valahol torzul a rendszer, mert nem veszik annyira igénybe, vagy többen veszik igénybe, akkor van lehetőség az átcsoportosításra, tehát ez nem lehet akadály ennek a programnak. Szeretnénk tovább menni, hogyha látjuk az első éves tapasztalatokat, szeretnénk akár a szövettanfele, mert az egy helyes irány lenne a szakértő kollégák, és ezt mondták, bővíteni a rendszert. Remélem erre lesz lehetőségünk, akár ennek a 2 milliárd keretében meglátjuk, hogy ez hogyan teljesül a program. Úgyhogy ha minden sikeres, akkor október 1-től azok a közintézmények, akik közbeszerzésen kívüliek, tehát akikkel lehet szerződni közvetlenül, azok be tudnak lépni a programba, és a közbeszerzés pedig azonnal kiírjuk, ahogy a közgyűlés dönt, nyilván a közbeszerzési bizottság előtt megtárgyalva, hogy minél előbb be tudjunk vonni a teljes kapacitást a rendszerbe. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, a elnök asszony. Jó, bocsánat. Parancsolj akkor.
Igyekszem nem ismételni, főpolgármester helyettes urat. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez a holnapi közgyűlés napirendjének egyik legjelentősebb előterjesztése, azt gondolom. Az Eurostat adatai szerint Magyarország, az Európai Unió tagországai közül Magyarországon a legmagasabb daganatos megbetegedések aránya. 100 000 ember közül 345-en veszik életüket ilyen megbetegedés következtében, miközben minden negyedik haláleset pedig megelőzhető vagy kezelhető lenne szintén 2017 Eurostat, és ezzel az adattal pedig a hatodik legrosszabbak vagyunk az Európai Unió tagországai között. Ezeknél a betegcsoportoknál különösen fontos a korai felismerés és a korai diagnózis, korai terápia megkezdése, melynek egyik nagyon fontos, bár ugye tudjuk, nem az egyetlen, de az egyik legfontosabb eleme, hogy minél hamarabb készüljenek el a képalkotó vizsgálatok, és azokat leletezzék. Ezen szeretnénk segíteni, és nem csak a 10 napot szeretném hangsúlyozni, hanem azt, hogy a rendelkezésre álló készülékek kapacitását az állam jelenleg nem finanszírozza, tehát mondjuk rendelkezésre áll 100 darab vizsgálat hetente, abból most csak hasonlítva mondok, 80-at finanszíroz az állam, mi a maradék 20-ra kerestünk megoldást, és a TVK-n a teljesítményvolumen kereten felüli vizsgálatokat szeretnénk finanszírozni, hogy csökkentsük a várólistákat. A 2 milliárd forintból, miután felmértük a szolgáltatók szabad kapacitását, úgy néz ki, hogy 31.770 darab CT vizsgálatot tudunk végezni, ami a daganatgyanús esetekben végzett CT vizsgálatok számát plusz 88%-kal növeli Budapesten, és 9.846 darab MR vizsgálatot fogunk tudni ebből finanszírozni, ami pedig plusz 62%-os bővülés daganatgyanús esetekben végzett CT MR vizsgálatok számában. Itt az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiadott egy közleményt, hogy hát már most is 14 napon belül teljesülnek ezek a vizsgálatok. Egyrészt akkor én kérem szépen az EMMI-t, hogy ezeket az adatokat hozza nyilvánosságra, mert ezek vagy nem nyilvánosak jelenleg, vagy pedig nem léteznek. És a 14 nappal szemben pedig nem a mi 10 napunkat kell állítani, hanem 7 napot. Ugye 7 napon belül szeretnénk, hogyha ezek a vizsgálatok elvégzésre kerülnének, és további 3 munkanapon belül pedig leleteznék is. Nagyon sok olyan anomáliáról szereztünk tudomást, ahol ugyan valóban megtörtént 14 napon belül a vizsgálat, amikor a leletezés az majd egy hónap múlva történt meg. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, akkor most a elnök asszony.
Nagyon szépen köszönöm a szót. Egészen kiváló az ötlet, illetve a javaslat. Én egy picit azért tovább gondoltam, már csak szakmámból kifolyólag is, és azért is mondtam, amit főpolgármester helyettes úr mondta, hogy tovább gondoltam, mert ugyanis a daganatok diagnózisában a CT az csak az első lépés. Messze menően nem a panacea és nem a megoldása a betegségeknek. De még ennél is rázósabb az, hogy ha meg is van a CT, a legszűkebb, vagy akár az MR is, a legszűkebb keresztmetszed a diagnózis. Konkrétan azoknak a radiológus orvosoknak az elképesztő hiánya, akik ugye ezt tudnák diagnosztizálni. Ha a városnak a jövőben rendelkezésére fog állni valóban egy X keret, és én nagyon remélem, hogy ez így lesz, akkor vissza kéne térni ahhoz a projekthez, amit 2010-ig készített elő a főváros, amikor is pontosan erre a hiányra alapozva, és volt főigazgató is emlékszik el, gondolom, a telemedicina kialakítását kezdtük el Budapesten. Ennek pontosan az lett volna a lényeg, és szerintem az anyagokat minden további nélkül meg lehet találni az archívumban. Ennek pont az lett volna a lényege, hogy az elvégzett vizsgálatokat akár CT, akár MR, akár érfestés, tehát bármilyen ilyen komolyabb vizsgálat egy internetes hálón, zárt hálón keresztül, radiológus kollega akár home office-ba, akár az ország, akár a világ másik végén ülve tudja diagnosztizálni, és ezt a diagnózist meg tudja küldeni. Mert ugyanis itt nem az a probléma, hogy hány napon belül készül el a CT vagy az MR, a probléma ott kezdődik, hogy hány napon belül jut a beteg diagnózishoz, illetve hogy egyáltalán azt az adott felvételt valaki megnézze és diagnosztizálja. Jelenleg valóban akár a kórházba, akár a saját kórházamba is igen hamar elkészül egy CT vizsgálat, csak mire? Egy radiológus azt meg tudja nézni, nota bene utána abból szövettani mintavétel történik, ugyanis diagnózist az orvostudomány jelenlegi állása szerint csak és kizárólag szövettani diagnózis birtokában lehet mondani. Nincs BNO kód, csak szövettani diagnózissal lehet kimondani, hogy valaki daganatos. Tehát ezeket végig kell futtatni. Következő, hogy arra is kell gondolnunk, hogy egy daganatos beteg esetében van egy darab CT, mondjuk az elején, nagyon jó, amivel a diagnózis kimutatjuk, utána viszont a terápia után, közben még több alkalommal periódikusan CT-ket kell csinálni. Tehát az a kérdés, hogy az új vizsgálatokra tesszük félre azt a pénzt, vagy pedig a egy adott beteg, mondjuk Nagy Gábor, Tamás, bocsánat, csak igen, folyamatos CT kontrolljára. Ugyanis a kezelése folyamán neki akár 2-3 havonta újabb és újabb CT vizsgálatot végeznek azért, hogy megnézzék, hogy az a daganat hogy viselkedik. Tehát erre is érdemes, amikor az adott keretet végig gondoljuk, hogy akár kerületi bontásban, hogy akkor ezek a vizsgálatok egy daganatos beteg terápiai esetén legalább olyan fontosak. A másik, amin gondolkodtam, és főpolgármester helyettes úr válaszát rendkívül módon várnám, hogy hogy néz ez ki a gyakorlatban. Én ezen gondolkodtam, hogy ez a CT vizsgálat, ugyanis jelenleg ez úgy van, hogy egy adott szakorvos, mert ez szigorúan szakorvosi beutalóhoz van kötve, elrendel egy ilyen vizsgálatot. És akkor hogy történik az, hogy kerül ő ebbe a budapesti keretbe? Mert ugye akár onkológus, megjelenik a beteg a háziorvosnál, a háziorvos elgondolja azt, hogy gyanús, és elküldi a szakrendelőbe, adott szakorvoshoz, x idő múlva kap időpontot oda, és akkor utána ő azt mondja, hogy önnek szüksége van egy CT vizsgálat. És akkor itt kérdezem, hogy ez hogy történik, hogy ebbe a 2 milliárdos keretbe kerüljön bele a beteg, tehát lesz erre valamilyen technika, vagy a beteg maga intézi ezt, vagy az beutaló szakorvos, tehát mondjuk ez az alapkérdés, hogy hogy keveredik végül is ebbe a 2 milliárdba a beteg. Tehát ennek azért érdemes lenne ezeket a részleteket kidolgozni, és ha valóban ez egy 5 éves program, akkor esetleg a meglévő szakrendelőkben meglévő képalkotó diagnosztika összekapcsolásával, mert telemedicina az azt jelenti, hogy ezeket a rendszereket, a meglévő rendszereket kapcsolják össze diagnosztikus szempontból, hogy akkor ezeket lenne érdemes, nem egy olyan hihetetlen összeg, de nagyon sokat segítene a valóban az időben gyorsan elvégzett diagnosztika megoldásában. Tehát én arra gondolnék, hogy akkor egy részt erre érdemes lenne félretenni, és kiváló radiológus szakemberek dolgozták ki ennek a részleteit. Egyébként ez egy nemzetközi trend, Amerikában lévő mondjuk CT-t diagnosztizálnak indiai kollégák a világ másik végén, és az időeltolódást figyelembe véve küldik meg a leletet, mert mindenhol kevés a radiológus, nem csak Magyarországon. Tehát érdemes lenne akkor belegondolni, hogy erre költeni például ezt a keretet. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, Hassai képviselőasszony.
Köszönöm szépen, akkor én is néhány megjegyzést, meg kérdést szeretnék még az előterjesztőkhöz tenni. Innen folytatnám, ahol alelnök asszony abba hagyta, mert azt gondolom, hogy sem ebben a teremben, sem máshol nem nagyon találunk olyan embert, aki sajnálná nem csak most, hanem egyébként is az egészségügytől a forintokat. Mindannyian tudjuk, hogy mivel küzd egyébként az egészségügy, és ebből az egyik leglényegesebb probléma az az orvoshiány. A csúnyát akarok kérdezni, akkor azt mondom, vagy azt kérdezem Havasi képviselőtársamtól, hogy az 50 milliárdból hány CT-t terveznek egyébként venni a következő időszakba, vagy eddig mennyit vettek, mert nyilván ez volt az egyik zászlóra tűzött cél, vagy a maradékból egyébként majd később mennyit vesznek. Azzal is egyetértek, hogy önmagában ez a dolog, ez jól hangzik, de egyáltalán nem oldja meg a problémákat. A jó szándékot azt látom, azzal kezdtem, hogy minden egyes forint az jó helyre kerül ebbe a rendszerbe, és sokszorosan megtérül, de arra szeretnék rákérdezni, hogy én is csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy a gyakorlatban mégsem tudom elképzelni, tehát, hogy ugye az hangzott el főpolgármester helyettes úrtól is, hogy van egy telefonszám, vagy illetve hát a 23 kerületre külön telefonszám, akkor ez egyfajta ilyen telefonszámos elosztóként működik, hogy tehát ezt nem tudom, hogy valahogy elolvasom az előterjesztést. Nyilván ez a része hiányos, mert nem látok mögötte semmilyen megállapodást. Ez a következő kérdésem, hogy ez egy olyan kiforrott terv, amivel egyébként szintén elmondható, hogy egy két, három, vagy nem tudom hány oldalú, tehát hogy mennyire partner ebbe az, akinek partnernek kell lenni. Például az, amivel ez végig van-e egyeztetve, vagy kivel fogják megkötni ezeket a megállapodásokat. Az nagyon pozitív, szerintem az előterjesztésben, és ezzel is hangzott, hogy kötött áru a maga a szolgáltatás, amit meg fogunk rendelni. A kvótákkal én magam ezt be kell valam nem vagyok tisztában, itt elhangzott egy 9000-es, meg 30000-es szám, egyik CT, másik MN, nem tudom, hogy mi az, amire szükség van, nem tudom, hogy ezek mennyire tarthatóak, vagy egyáltalán ezzel hány százalékán tudunk segíteni az egyébként tényleg megjelenő igényeknek. Tehát nevelem nagyon sok minden kavarog ezzel a dologgal kapcsolatban, úgyhogy egyelőre ennyit szeretnék. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, László Imre polgármester úr.
Egyet hadd tegyek hozzá. Csak egyet, nem akarok ilyen végtelenül, nem akarok végtelenül hosszú lenni, és senkinek a türelmével visszaélni. De azt hiszem, hogy abban lehet, hogy nagyjából egyetértés is van, vagy lehetne, ami szintén elhangzott, hogy néz ki egy betegút onnantól kezdve, hogy valakit diagnosztizálnak, és onnantól kezdve, hogy az egész gyógyítási folyamatnak a végéig, hogyha megnézzük, és ez egy borzasztó ideális állapot lenne egyébként, és így kellene működni, mert nem tud az orvoshiány miatt egyébként máshogy működni, mint ahogy a pandémia szerintem sokat lökött egyébként ezen a dolgon, mert rájöttünk arra, hogy bizony home office-ban, meg gép mellett is nagyon-nagyon sok minden kihagyható, nem kell fizikailag feltétlenül ott lenni a várótermekben. Nem akarok ebbe tovább menni, de azt gondolom, hogy az ideális az nyilván az, hogy minden ott van az orvos előtt, és nyomon tudja követni, úgyhogy ehhez is csak csatlakozni tudnék. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Most László Imre polgármester úr, parancsolj.
Köszönöm a szót. Örülök annak, hogy mindenki egyetért ennek a kérdésnek a fontosságával, mert azt hiszem, hogy nehezen lenne elvitatható. A kollégáim, illetve a napirendi pont előterjesztői sok mindent elmondtak, értelemszerűen nem kívánok ismétlésekbe bocsátkozni. A kérdésnek a fontosságát főleg egy mostani hír is aláhúzza, hiszen a megelőzhető betegség kategóriájában, aminek súlyponti részét a daganatos betegségek képezik, sajnálatos módon Magyarország torony magasan az első, vagy ha úgy tetszik, legutolsó. Tehát ez a kérdés ebből a szempontból nem kérdés. Hasai képviselőasszonynak hadd mondjam, hogy az én meglátásom szerint, és bocsánat, ez abszolút szubjektív. Itt nem gépek beszerzéséről van szó, hiszen a gépi idő CT-MR vonatkozásába rendelkezésre állna, ha teljesítményvolumen korláttal nem egy 60-70%-os kapacitáson működtetnék a rendszert, amivel nem csak azt érik el, hogy minden beteg szükséges beteg számára nem hozzáférhető, hanem azt is elérik, hogy erkölcsileg sokkal hamarabb amortizálódnak ezek az eszközök, hiszen tudjuk valamennyien, hogy folyamatosan, szinte napról napra újabb és újabb típusok jelennek meg a piacon, amik egyre többet és többet tudnak. Az én részemről az, ami borzasztóan fontos, ezt a kormány is tudja, hogy egy kiemelt dologról van szó, ezért is hozott egy olyan intézkedést, hogy 2 hét alatt, abban az esetben, ha daganatos megbetegedés gyanúja merül föl, ezt a vizsgálatot el kell végezni. Hadd mondjam önöknek, nem tudják betartani. Ezért sajátos módon, és főleg egyébként egy kicsit meglepett, nem feltétlenül negatív értelemben ne értsenek félre, a főpolgármester helyettes úrnak a kiegészítése, hogy tovább gondolkodnak. Tovább gondolkodnak azon, hogy az atlétikai VB égisze alatt kapott 50 milliárd forintnak egyre nagyobb részét fordítsák olyan feladatokra, ami a kormánynak a kötelessége. Ez a feladat egyértelműen kormánykötelesség, ezt a feladatot egyértelműen nem a fővárosnak, hanem a kormánynak kellene a saját kapacitásai figyelembevételével elvégezni. Ez nem hangzott el, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Jól látom, Hasai képviselőasszony még egyszer jelentkezett? Én nem erőltetem, csak kérdezem. Jó, akkor ki is vettük már. Szerintem most el is érkeztünk arra a pontra, amikor főpolgármester helyettes úr válaszol. Parancsoljon.
Köszönöm. Az előterjesztés 3-as számú melléklete azt tartalmaz az EMI-NEA főváros megállapodás, tehát egy megállapodásról van szó, hogy egyébként a határozati pontot is nagyon leegyszerűsítjük, akkor tulajdonképpen ez a fő része, hogy felhatalmazást ad a közgyűlés arra, hogy a főpolgármester aláírja ezt a kitárgyalt megállapodást. Ez az EMI-nek és a NEA-knak ez rendben van. Hogy kerül bele az ember a 2 milliárdba, vagy hát a pénzbe? Nem diszpécser szolgáltat csinálom, lehet, hogy akkor ezt így rosszul mondom, mert nem arról van szó, hogy a fölhív egy központi számot valaki, és akkor elosztják őt a városba. Én az egy telefonszám, egy kerület egy telefonszám rendszert arra értettem, hogy legyen kerülethez dedikált szolgáltató, akit föl kell hívni. Hogy szeretnénk, ugye erre mondtam azt, hogy nagyon szeretnénk, hogyha az összes közbeszerzésen kívüli lenne, és akkor azonnal el tudnánk indulni. A közbeszerzésen kívüli az pont, az állami. A magán az nem tud közbeszerzésen kívül lenni, mert az a közbeszerzés keretében.
Nem tudom, fölhívhatom-e arra a figyelmet, hogy próbáljuk még egymás után. Egymás szavában semmit nem fogunk hallani.
Amikor azt mondjuk, hogy közbeszerzésen kívüli, akkor az mondjuk egy állami kórházat jelent, akinek saját gépe van. Vele azonnal el tudunk indulni. Ha egy magánszolgáltatóról van szó, sok ilyen van, sőt, vannak magánszolgáltatók, akik kórházaknak dolgoznak be, ő csak közbeszerzés keretében lehet kiválasztani. Ő nem tud azonnal belépni a rendszerbe. Tehát mi, amikor aláírjuk a megállapodást az EMI-vel, NEA-kkal, akkor első körben csak azokat tudjuk megkeresni, akik közbeszerzésen kívüliek, tehát mondjuk kórházak. Vagy hogyha van egészségügyi, van egy kerületnek saját kezében lévő CT-je, vagy MR-je nincsen, de CT-je van, akkor azt...
Tessék? István polgárnak MR-je.
Nem, az önkormányzatot mondok, tehát ja. Egy önkormányzati, akkor abban az esetben vele lehet azonnal szerződni. A rendszer, ha teljesen feláll, akkor indiferens abban a szempontból, hogy került be az adott szolgáltató. Az a lényeg, hogy a beteg a kerületnek egy szolgáltatóhoz tartozzon, tehát egy szolgáltatót kell felhívnia, és azt mondania, hogy Én ezen a budapesti programon keresztül szeretnék saját ilyen tartózkodási helyen van, ez a gyanúm, ezzel utalt be a szakorvos, és ebben az esetben tud elmenni oda a diagnosztikai vizsgálatra. És egy pillanatban megzavart a képviselő asszony, hogy most ez hülyesége.
Hogyha a képviselő azt, hogy például a mikrofonba beszélne, akkor mindenki...
Ugye nézzük a valóságot. A képviselő azt mondja, a jegyzőkönyv azt kérdezte tőlem, hogy miért a személy intézi. Miért a beteg intézi? Nyilván ideális lenne, hogyha a szakrendelőben felhívnák a diagnosztikai szolgáltatót neki, és ők bejegyeznének egy időpontot. A valóság nem ez, mert a magyar egészségügyi rendszerben nincsenek ilyen beteg diszpécserek lényegében, akik ott kiindulnak a szakrendelő előtt, és ők elosztják. Ilyen a brit NHS-ban azért vannak, a magyar szakrendelőkben én nagyon sokat nem látok itt. Van, ahol ezt megcsinálják, de azért ez nem egy állandó jellegű dolog. Biztos ez egy jó fejlődésre lehetne, de ez állami pénz és állami feladat, ezt nem akarnánk magunkra vállalni. Tehát a valóság szerintem az lesz, hogy oda fogják nyomni a kezébe a telefonszámot, és ő fog bejelentkezni. Én nagyon szeretném, hogyha nem így lenne, hanem maga a szakorvos, vagy szakrendelő csinálna. Így kerül be az ember a rendszerbe. És ez a mi a gyakorlatra is ez a válasz, illetve ugye ez egy megállapodás van mögött, tehát az EMI is és a NEAK is ezzel egyetért, hiszen velük egyeztettük le ennek a működését. Azt én nem mondtam, hogy polgármester úr, hogy a 2 milliárdon felül akarunk, nem tudjuk, tehát szerintem helyes egy programnál, hogyha távolabbi célokat is kitűzünk a dologba, a döntést nem hoztunk, hogy a 2 milliárdon felül akarnánk szövettant, vagy bármilyen más állami feladatot bevonni. Tessék? 5x2 milliárdon felül. De nem azért, igen, tehát hogy 5x2 milliárd a program, de hogy most nem hoztunk olyan döntést, hogy akkor ezen a 10 felül biztosan még költeni fogunk, hiszen az 5x8 milliárd forint, ami ezen felül van, az a kerületekkel való együttműködésben került a kormány által elosztás, hiszen ez egy kormányhatározat, ami végül felosztja ezt a keretet, és mondja meg, hogy melyik kerület mire és mennyit kap a dologba. Maximum mi erre a kerületekkel való egyeztetés között egy javaslatot tehetünk, aztán a kormány vagy megfontolja ezt, vagy nem a dologba. Én csak azt mondtam, hogy van egy ilyen gondolkodás, és erre akartam visszaigazolni a lelnök azt, hogy szavait, amit egy interjúból olvastam tőle, hogy fontos lenne tovább is menni a dologba, de nyilván ezt óvatosan, hiszen saját forrásunk még erre sincsen, tehát hogy óvatosan kell tovább lépni. Talán ezek voltak a kérdések.
Képviselőasszony, hadd kérjem meg, hogyha van akkor a mikrofont kapcsolva, nem bírják fölvenni a jegyzőkönyv számára.
Én csak a kvótára szerettem volna rákérdezni még. Elhangzott a 30 ezer, meg a 8 vagy 9 ezer az MR és a CT tekintetében, hogy ez a mostani kapacitás, ez az igényekhez képest mennyit tud lefenni, vagy hogy állapították meg ezt a kvótát, ez lett volna a kérdés, köszönöm. És a kerületek közötti elosztás az, ami ennél még lényegesebb, hogy ugye itt lakosságszámot és korábbi betegség, vagy nem tudom, miből jött, köszönöm.
Gábor, akkor parancsolj.
Sorban pár dologra én is reagálnék a korábban feltett kérdésekre. Tehát örülök, hogy Hasai képviselő asszony is egyetért azzal, hogy borzalmas állapotban az egészségügyi ellátórendszer. A fővárosi önkormányzat mégsem tudja ennek minden problémáját megoldani. Bízom benne, hogy 2022 után majd kormányzati pozícióból a többi feladatnak is nekivághatunk. Kvóták elosztása úgy történt, hogy kiszámoltuk, hogy körülbelül mekkora plusz kapacitással tudjuk érdemben csökkenteni a várólistákat, így számoltuk ki ezt a 2 milliárd forintot, illetve ezzel párhuzamosan megkerestük az állami és egyetemi, illetve önkormányzati szolgáltatókat, hogy a teljesítmény volumen kereten felül mekkora kapacitást tudnak még ebbe a programba beadni, így alakultak ki ezek a számok. Kerületek közötti felosztás pedig úgy történt, hogy létrehoztunk egy szakmai képletet, amely 5 szempontot vesz figyelembe, az egyik a lakosságszám, az egyik a mortalitás, másik a morbiditás, a harmadik epidemiológiai szempont pedig a incidencia, tehát az új daganatos megbetegedések, a daganatos megbetegedések miatt okozta halálozások és az összes daganatos eset egy kerületben, tehát az ötödik szempontunk pedig a korábbi években daganatgyanú esetében végzett CT-vizsgálatok száma volt, és így történt meg, ez alapján, a képlet alapján történt meg a kerületek közötti felosztás. Köszönöm.
Hasai képviselő asszony, még egyszer egy percben.
Szeretném felhívni képviselőtársam figyelmét, hogyha engem idéz, akkor az legyen kedves, pontosan tegye, jó? Tehát én is tudom megfordítani az ön szavait, de ha mondom, akkor úgy mondja vissza a jövőbenre, figyeljünk oda. Hány CT készüléket vásároltak, mi ez az egy maradt a levegőbe? Köszönöm szépen.
Első évben úgy rugaszkodtunk neki ennek a feladatnak, hogy mérjük fel a rendelkezésre álló szabad kapacitást, készítsünk egy kapacitástérképet, vizsgáljuk meg, hogy mekkora része nincs finanszírozva, majd az első év tapasztalatai alapján, miután a finanszírozatlan részre szereztünk, ugye ezzel a 2 milliárd forinttal plusz finanszírozást, további években meg fogjuk vizsgálni, hogy hol szükséges készüléket beállítani. Például a 15. kerület vásárolt, ugye a 8 milliárd forintból, amelyet a kerületi önkormányzatok használhatnak fel, egyébként bátran vásárolhatnak CT-SMR készüléket.
Köszönöm szépen, én úgy látom, hogy nincs további hozzászólás, lezárom itt a napirend fölötti vitát. A bizottságnak szokás szerint véleményezési jogköre van, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Én nem látok semmit a monitoromon, amit egy megnyugtató eredmény, csak mégis valamit kellene csinálni. Nagyon jó, akkor megvan, köszönöm szépen. 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta a testület. Áttérünk a 8-as. Nem tudom, kérhetem-e még, hogy egy kis türelmüket, amíg befejezzük a hátrévő időt, mert egyébként, ha ilyen kettes csoportokra szakadunk, az biztos érdekes, csak úgy nem fogjuk tudni lezárni a bizottságnak az ülését. De hát akkor áttérünk a 8. napirendi pontra. Beszámoló az Emberi Erőforrások Bizottságának a fővárosi hajléktalan ellátással kapcsolatos helyzetről, kiemelt figyelemmel a hajléktalanok elhelyezésére, rendelkezésre álló lehetőségekre, férőhelyekre, előterjesztő Karácsony Gergely főpolgármester úr, nem tudom, hogy ki kívánja, főpolgármester helyettes úr, parancsolj. Ez a 8-as. Hogy a közgyűlésen ez hanyadik napi rendi pont
nincs
lesz?
Nincs. Bizottság.
Bizottságnak tudomás, hogy önt is.
Szóval...
Nem is értettem a kérdésre.
Örömömre szolgál bejelenteni a bizottság tagjainak, hogy itt van a Hasai képviselőasszony által várt napi rend, amelyet tegnap hiányolt. Már tegnap is itt volt. Tehát a június 23-ai ülésen döntött az Emberi Erőforrások Bizottsága, amikor tárgyaltunk a BMSK-i alapítókirat módosításáról, hogy egy beszámolót szeretne kapni a fővárosi hajléktalanellátás helyzetéről, kiemelt figyelemmel a hajléktalan emberek elhelyezésére, rendelkezésre álló lehetőségekre, férőhelyekre. Ezt a beszámolót megtettük, ebben összegeztük a tapasztalatait is az első hullámnak. Látszott, hogy megterhelte az intézményrendszert a koronavírus első hulláma, szükség volt új kapacitásoknak a nyitására, újak felmérésére. Az is látszott, hogy ezekkel az intézkedésekkel jól vizsgázott az intézményrendszer, ezért köszönet illeti a kollégákat. Egyébként nem csak a főváros BMSK-i dolgozóitra vonatkozik ez a köszönet, hanem azon civil szervezetekre, akik szintén részt vesznek a fővárosi hajléktalan ellátásban. Talán ezt a nehéz munkát mutatja, hogy azért sikerült egy-két hely kivételével, néhány civil szervezet hajléktalan ellátója kivételével nem ütötte fel a fejét a vírus, és én egy helyre emlékszem, ahol zárni kellett az intézményt átmeneti időre, amíg levizsgálták az ott élőket. Az is látszott, hogy a megelőzésnek egy nagyon fontos eszköze volt a tesztelés, ezért a főváros összesen 7000 tesztet végzett a hajléktalan ellátó rendszerben. 7000 tesztet, ezek között gyors tesztek és PCR tesztek voltak, kontaktkutatásra használtuk, hogyha erre szükség volt, illetve előszűrésre. Az is látszott, hogy szerencsénk volt abban a tekintetben, hogy nem a téli krízis, tehát a téli hideg idején ütött be a vírus, hiszen akkor még megterheltebb az ellátórendszer. Egyébként ebben a kollégák tettek erre vonatkozó kihasználtságokat, amelyeket lehet, hogy talán egyedülálló módon ez az első előterjesztés, amikor pontszerű ábrán ábrázolták több tengelyen, hogy a kihasználtság, illetve a éjszakai fokoknak a száma hogyan korrelálnak egymáshoz. Beletettünk a beszámolóba egy friss kutatást is, amelyet most jelent meg a hajléktalanok körében végzett kérdővés felmérésnek az eredményei. Ezek nyilván nem feltétlenül csak is kizárólag a koronavírussal vannak összefüggésben, hanem hogy értsük és lássuk, hogy kikről van szó. És itt egy fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy amikor a hajléktalanokról beszélünk, akkor olyan emberekről beszélünk sokszor, akik lehet, hogy a mi munkatársaink, a főváros cégeinél dolgoznak, akár az FKF-nél, akár a Főkertnél, de építkezéseken, hiszen az adatok azt mutatják, a hajléktalan embereknek jelentős része dolgozik. Csak nem keres annyit, amennyit annyiből a lakhatását biztosítani tudná, vagy ki tudna törni abból a helyzetből. Azért szeretném ezt mondani, mert ilyen rossz sztereotípiaként ér, és nem a bizottság tagjaira mondom ezt, hanem azoknak a, remélem sokaknak, akik a jegyzőkönyvünket elolvassák majd utólag, hogy azért a hajléktalan emberek hasznos tagjainak egy nagyon jelentős része, úgy hasznos tagja a társadalomnak, hogy a munkavilágában szereplő, vagy szeretne oda csatlakozni, és ezzel segítenünk kell őket. Segítenünk kell őket legalább az átmeneti szállással, éjjeli szállással, nappali melegedő létrehozásával. Hát röviden ennyit lenne, hogyha van konkrét kérdés a beszámoló részhez, akkor szívesen állok rendelkezésre.
Köszönöm szépen, megnyitva a napi rendet, Hassai képviselő asszony.
Egy kérdésem lenne, hogy a felkészülés jegyében hány férőhelyel bővül a korábbiakhoz képest a hajléktalan ellátó rendszerünk. Köszönöm szépen.
Most válaszolsz rá, vagy várjuk meg a többi kérdést? Jó, akkor Nagy Gábor Tamás képviselő úr, parancsolj.
Köszönöm szépen a szót, én is. Örülök annak, hogy ez a beszámoló elkészült, mert tényleg erről beszéltünk a múltkor a bizottsági ülésen, és én azt látom, hogy így akkor egy, ha úgy tetszik, ideológiai alapon behozott előterjesztést tárgyaltunk, arról volt szó, hogy a városházán, tehát a fővárosi városházán hajléktalan szállást alakítsanak ki. Most ezt nem látom ebbe a beszámolóban, sőt, ennek a szándékát se látom. Lehet, hogy nem én olvastam elég figyelmesen. Erre szeretnék visszakérdezni, hogy ezek szerint meg lehet oldani úgy az ellátórendszer bővítését, vagy felkészülését, hogy a városházán nem lesz kialakítva ilyen hajléktalan menhely, vagy ez továbbra is lehetőség. Ezt nem terült ki számomra. A másik kérdés, amit itt egy a beszámolóban olvasok, és egy kicsit olyan lebegő mondat. A fővárosi önkormányzat 71 önkormányzati bérlakás hajléktalan emberek elhelyezéséről szóló soron kívüli rendelkezése bocsátásával további, és akkor itt folytatódik a mondat. Mit jelent ez a soron kívüli rendelkezésre bocsátás? Ez hogy kell elképzelni? Mi a gyakorlatban? Hogy működik ez a 71 bérlakás, amelyben hajléktalanok költözhetnek be? És akkor a harmadik kérdés az már inkább egy elmi kérdés, hogyha most főpolgármester helyettes úr említette, hogy nagyon sok olyan hajléktalannak minősülő személy van, aki egyébként életvitelszerűen dolgozik, adott esetben a fővárosi önkormányzat valamely cégénél dolgozik, akkor miért nem találjuk fel újra azt az ellátási formát, amit munkásszállónak hívtak? Az mégiscsak egy sokkal olcsóbb ellátási forma, mint a hajléktalan ellátás, ráadásul szerintem bizonyos értelemben vonzóbb is, és azt gondolom, hogy semmi nem akadályozza meg a fővárosi önkormányzatot, hogy a munkavállalói részére munkásszállást biztosítson. És akkor valóban el lehet kerülni ezt a ezt a címkézést ezzel a hajléktalansággal. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Alelnök, köszönöm.
Köszönöm szépen. Nagyon jó lenne a gondolat, teljesen egyet is értenék képviselővel. Az a probléma, hogy mint a magam ugye Kőbányára járok dolgozni, amelyik a köztudott, hogy rengeteg munkásszálló volt ott, majd a fekete vonat arra felé haladt, a idősebb korosztály még tudja a Nyíregyházáról érkező munkásokkal, és ott végig a Kőbányai út, a Maglódi út tele volt munkásszállása. Most sajnos ezeknek a 99%-ából ilyen egy-két csillagos szálloda lett, eladták, tehát gyakorlatilag maximum újonnan lehetne kezdeni, és akár mondjuk a nővérszállók mintájára, amit még a főváros üzemeltetett, majd 2012-ben, amikor a kórházainkat államosították, azzal a svunggal meg is szüntették, viszont azóta rájöttek, hogyha nővéreket akarnak a kórházak foglalkoztatni, és ha máshonnan nem vidékről, akkor ezeket újra nyitották. Tehát lehet, hogy itt is ez lenne a megoldás, de itt nyilván a munkáltatókkal közösen, mert ugyanis a munkavállalásnak sajnálatos módon egyik feltétele, hogy lakjon is valahol az a dolgozó, tehát ki is kell tölteni, hogy akár ideglenes, akár valamilyen lakcím. Tehát, hogyha azt mondja a város, hogy a munkáltatókkal valamilyen megállapodás köt, és beszállnak egy ilyen intézmény fenntartásába, az valószínűleg megoldható. Attól tartok, hogy ez még mindig nem fogja a elképesztő és egyre növekvő mennyiségű hajléktalan lakhatási problémáinak a megoldását tekintettel arra, hogy ezt tudjuk, hogy évről évre vidékről egyre több hajléktalan érkezik Budapestre, abban a reményben először, hogy itt valamilyen megélhetést tud találni, aztán itt ragadnak Budapesten, és innentől kezdve ez már a fővárosi önkormányzat feladatává válik az ő eltartásuk, kezelésük, stb. Tehát én azt hiszem, hogy amennyit most a város ezzel kapcsolatban tud tenni, azt meg is teszi, akár csak a szociális intézményeiben. Ez nyilván egy nagyobb léptékű előkészületet, illetve együttműködést igényel a magánszektorral is. Köszönöm.
Köszönöm szépen. További hozzászólást nem látok, akkor főpolgármester helyettes úr, megkérlek, válaszolja a felvetődött szempontokra.
Igen. A BMSK-i működtet most is munkásszállókkal. Benne is van az anyagban. 1160 ilyen férőhely van. Munkásszálló szoba, bérlőház, kiléptető lakás, hiszen ezek után fizetni kell. Maximálisan 12.000 forint per hó díjat. Egyébként ilyen átmeneti szállásokat hajléktalan emberek számára, vagy lakhatási problémával rendelkezőknek a számára civil szervezetek is működtetnek Budapesten, ennek a számát most őszintén pontosan nem tudom megmondani. Amikor azt mondtam, hogy a munkatársaink is dolgoznak, azért azt úgy kell értelmezni a dolgot, hogy azt is mutatja a kutatás, hogy a hajléktalan emberek körében, akik munkavilágának tagjai, azok nagyon kicsi szegmens, aki állandó foglalat, tehát rendes 8 órás, ugye ezt szoktuk mondani, munkaviszonnyal rendelkezik, hanem ezek szezonális munkát, vagy ezt a napi alkalmi munkát, viszont alkalmi munkát végzők. Ezért mondtam azt, hogy munkatársunk, hiszen például az FKF-nél dolgozók körében sok alkalmi munkás van, aki egyébként lakhatási problémával rendelkezik. Tehát ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy akkor az FKF szociális támogatási csomagjában a munkavállalóinak ad lakhatási támogatást, mert tudjuk, nem állandó munkavállalója a rendszerek, de a munkavilága tagjai, tehát ők aktív munkakereső emberekről van szó, és azért nem azt kell mondani, hogy ezeknek a hajléktalanok ilyen jelentős, ez a fővárosnál dolgozik, ez csak példaként említettem a dologba. Tehát, hogy így a második kérdés a, igen, az a munkásszállóval együtt, a hasonlók képviselőszony is feszegetett meg ön is a városházaszálló férőhelyek kérdés. Megnéztük ezt a dolgot. Az volt számunkra az első hullámnak a tapasztalata, hogy kategóriákat kell képeznünk, és kategóriákat úgy kell megnyitnunk, amikor látjuk, hogy probléma van. Most már rendelkezünk azzal a tapasztalattal, hogy nagyjából meg tudjuk mondani, hogy hány nap alatt tudunk olyan ez ülni. Ugye jelenleg nem kell, ebben a pillanatban nem kell új férőhelyet létrehozni. De ahogy az anyagban is szerepel, van olyan forgatókönyv, amikor az 1000 új férőhelyre is szükség lehet. Én azt mondanám, hogy egy COVID-járvány esetében 300 és 1000 között, nem 300 ezer, tehát 300 és 1000 között kell kapacitást teremteni. Miért van erre szükség? Egyrészt, ha megint lekapcsol a gazdaság, akkor nyilván megjelenik egy munkanélküliség. Egyébként ez megjelent az első hullámnál is, például a munkásszállókról kirakott emberek megjelentek a hajléktalan rendszerbe, mert például a nagy autógyár, nem akarom mondani, lekapcsolta a termelőüzemet, munkásszálló kirakta az ott dolgozókat, és megjelentek Budapesten a hajléktalan ellátórendszer kapujába. A kettes, nem tudjuk, hogy milyen időjárási viszonyok között üt be a koronavírus, hiszen minél hidegebb van, nyilván annyian többen jelennek meg a szállókon. Azt tudom önöknek mondani, hogy nagyságrendileg 500 férőhelyig látunk, pluszba, teremthető férőhelyként. Ugye még egy dolog, hogy ha járvány van, akkor szét kell húznunk a férőhelyeket. Tehát az nem jó, hogy 10-15 ember van egy szobában, hanem egyszerűen a social distancing miatt meg kell teremteni, legalább az ágyak között legyen meg ez a másfél méter. Tehát akkor a jelenlegi viszonyokat éppen szét kell húzni. Miből tevődik össze ez a nagyságrendileg 500 hely? Egyrészt vannak ezek amit kérdezett is, hogy ezek a bérlakások, ez pontosan a Kőbányai út 22, ez a hosszú házsor, ami a volt görög kommunisták, menekülteknek az elhelyezésére építettek annak idején 48, valahogy, van. Ezek egy nagyon lelakott állapotú lakások, erről hozott a közgyűlés egy döntés tavasz folyamán, hogy azokat a lakásokat, amelyek ebből kis átalakításon megnyithatóak, egyébként ennek a házsornak egy részét most is az elsőként lakhatás program keretében használja a BMSKI, tehát hogy olyan hajléktalanná váló embereket, akik ne az utcára kerülnek, hanem legyen valami zsilipelés, vagy hogyha az utcáról vissza a normál életbe, akkor legyen számukra egy zsilipelés. Tehát ezeket a lakásokat alakítottuk át és nyitjuk meg. Egyébként ezzel nyerünk 110 férőhelyet, hiszen egy lakásban nem feltétlenül egy ember.
Mikrofonba állom. Azért, csak pontosít, csak a mikrofonba pontosít.
Elnézést csak. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a BMSKI kezeli ezeket a lakásokat, és átmenetileg kapják meg a lakhatás céljára a hajléktalanok, ugye? Igen, köszönöm.
Bérlőkké válnak, tehát kevés összeget kell fizetniük, de bérlőkké válnak. Ugye erre mondtam azt, hogy az átmeneti szállásnak is kell fizetni. Mert ugye egy dedikált helye van ott. Igen, igen. Dedikált helye van. Ezzel nyerünk, 71 lakással nyerünk 110 férőhelyet. Most még 55 lakás van kiadva, de már a 110 férőhelyig már föl tudjuk tölteni, tehát folyamatosan nyitják meg, de tulajdonképpen készen van. Amiket elvégzünk, azt látjuk, hogy az átmeneti szállásoknál van 150 éjjeli menedékhelyes ágy, bocsánat, az átmeneti szállásoknál van akkora kapacitás, amivel tudunk 150 éjjeli menedékhelyes ágyat felszabadítani. Hogyha ezeket az átmeneti szállásokat elkezdjük szépen feltölteni. Itt az átmeneti szállásoknál egy testület bírálja el a BMSKI keretében, hogy kikerüljenek be a dologba. Azt látjuk második részként, hogy van körülbelül 290 férőhelyünk, amiket egy nap vagy egy-két héten belül ki tudunk nyitni. Ez elég szóróak. Mik ezek a férőhelyek? A Gyáli úton a nyár során visszaszereztünk egy ingatlant, ott a Társadalmi Esélyteremtő Főigazgatóság butorraktárnak használta. Ők kiköltöztek, ez az állam kormányzati intézményüket kiköltöztek, mert jogcím nélkül lakóként voltak ott. Ez most megszüntetjük, hogy 120 férőhelyet például létre tudunk hozni. A Rimaszombati úti kollégiumban földszintjén éli menedék helyett, az első, második, harmadik emeleten pedig 60 darab férőhelyet tudunk létrehozni. Abban az esetben, hogyha még mindig nem elég, akkor a következő ütemben az izolációs tereket és a betegszobákat fel tudjuk szabadítani, amik létre vannak hozva most is. Ez 260 plusz férőhelyet jelentene, ugye ez egy ilyen következő ütem lenne a dologban, hogyha valaki beteg, akkor berakjuk az izolációs szobába, betegszobába, akkor az ő ágya fel tud szabadulni, és akkor ott. Nyilván nem ideális ez a helyzet, de hogyha már nagyon nagy probléma van, akkor ezeket nyitjuk. A következő, hogy a városháza szálló és a főri szálló, ugye a városháza szálló esetén egy jogvitánk van, hogy egyetlen használható el, hiszen a kormányhivatal nem engedi jelen pillanatban, de még nincsen bírósági eljárás van a dologban, tehát jogilag a pillanatban nem tudjuk kinyitni, de egy következő ütemben nyúlhatunk ehhez ha ez lezárva ez a vita, akkor nyúlhatunk ehhez az eszközhöz. A főri esetében már használta átmenti jelleggel az előző időszak is a Födi egy épületét, talán női menedékszálló volt, hogy jobb férőhelyes. A következő, és ezt azt mondom, hogy a legrosszabb, majdnem a legrosszabb forgatókönyv esetében, tehát ha ezzel az 500-on felül még szükségünk van, akkor kettő lehetőséget látunk. Kipróbáltuk a lakókonténerek bérlését, telepítését, ez a fehér közben jelenleg is letettünk, 40 férőhelyet így létesítettünk. Ebben az esetben a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló összközművezetéssel telken lerakni egy lakókonténert. A másik pedig meg kell nézni, hogyha nagyon nagy probléma van, akkor munkásszállók bérlésével is azok bezárnak ilyenkor. Vagy valami fajta szállodai létesítmények bérlésével tudjunk kapacitást teremteni. Erre annyiban készültünk, hogy forrás, hogy továbbra is félre van téve a krízis soron a költségvetésben. Van egy extra rossz forgatókönyv, amit szeretném a bizottságtagjainak elmondani, és kérem a támogatásukat, főleg a kormány felé. Ez a Szabolcs utca intézményünk. A kormány felszólított minket, hogy február 28-áig ürítsük ki a Szabolcs utca intézményt, mert hogy kérik vissza. Ahogy ebben működik 150 férőhelyes átmeneti szálló, egy 70 ágyas kórház, és az egyik egészségügyi centrumunk, a hajléktalan egészségügyi centrum. Ha ezt mi jeleztük, hogy ez ebben a helyzetben sem, de amúgy sem elképzelhető, hogy ezt az intézményt vissza tudjuk adni, hiszen hova helyezzük el ezeket az embereket. Ha ezt mégis meg kell, és karhatalommal kiürítik, nyilván talán nem fogják, akkor ezt a kapacitásokat valahol meg kell teremtenünk. Én nagyon szeretném, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv nem következne be, de szeretném felhívni a bizottságnak a tagjait, hogy lobby tevékenységüket szeretnénk kérni ebbe az ügybe, de mi fordultunk Gulyás miniszter úrhoz hivatalosan is, hogy nem szeretnénk ezt a lépést meghozni, és ne kényszerítsenek minket ilyenre. Remélem, hogy tudtam válaszolni.
Köszönöm szépen. Lezárom a napi rend fölötti vitát. Itt egy bizottsági előterjesztésről van szó. Bizottságnak tudomásul vételi döntési jogköre van. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. A 9 igennel elfogadta a testület a előterjesztést. Átérünk a 9. napi rendi pontra. Javaslat a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő idősek otthonai és a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei 2019. évi szakmai munkájának értékelése. Előterjesztő Génémet Erzsébet, főpolgármester helyettes asszony. Nem tudom, hogy főpolgármester helyettes úr akarsz hozzászólni. Parancsoljon akkor.
A szociális törvény értelmében az intézmény fenntartójának minden évben ellenőrizni és értékelni kell az intézmények szakmai munkáját. Külön jogszabály tartalmazza azt, hogy az értékelés milyen részterületekre terjedjen, vizsgálatára terjedjen ki. E rendelkezések végrehajtása érdekében a szociálpolitikai osztály az intézmények szakmai tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése és szakmai kontrollja során elkészíti minden évben az ellenőrzési tervét, és azt végrehajtja. Ennek az ellenőrzési tervnek az eredménye és vizsgálati megállapításai során kerül sor az intézmények munkájának értékelésére. Az értékelés 1-5 közötti pontszámok adásával valósul meg. Az elérhető maximális pontszám idősek otthonainál 30, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei esetében 5 pont. Összességében megállapítható, hogy a szerzett pontszámok és értékelés alapján az valamennyi intézmény eredményesen teljesítette 2019 évi szakmai munkáját. A Fővárosi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 második óhajt önkormányzati rendelete 1-es melléklet 4-4 sora alapján az intézmények szakmai munkájának értékelése bizottsági hatáskör. Kérem a tisztelt bizottságot az előterjesztés megtárgyalásra és a határozati javaslat elfogadására.
Köszönöm szépen, megnyitom a napirend fölötti vitát. Kérdezem a tisztelt képviselőket, van-e valakinek megjegyzése, hozzászólása, kérdése? Úgy látom, hogy nincs. Itt is egy bizottsági előterjesztésről van szó, bizottságnak döntési jogköre van, egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. A 6 igen és 3 nemmel elfogadta a testület az előterjesztést. Utolsó napi rendi pont. Javaslat a Budapesti Sportági Szakszövetségek és Sportszövetség versenyrendszerének működésének és működtetésének támogatásáról szóló emjelű pályázat kedvezményezettjeinek támogatására előterjesztő Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettes asszony. Kérdezem, hogy parancsoljon akkor röviden kiegészíteni az előterjesztést.
Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! Az Emberi Erőforrások Bizottságának 7.-9.-én alkotott határozatával jóvá hagyta az emjelű pályázat kiírását. A pályázatra 36 pályázat érkezett, 34 befogadására tettünk javaslatot. A kulturális sportcius támogatásokról szóló rendelet értelmében 6 szempontrendszert vettünk figyelembe. A 6 szempontrendszer képleteinek súlyozásával került kiosztásra az 50 milliós keretösszeg. Ez egy objektív, mindenki számára ugyanazokat az elveket rögzítő szempontrendszer volt, mint a résztvevők száma, a versenyeken aktivitások, tehát a résztvevők sportértéket, vagy a sportértéket, olimpiai sportágakat vettünk figyelemben. Ezt az 50 millió keretösszeget és a felosztást hoztuk a bizottság elé.
Köszönöm szépen. Megnyitom a napi rendpont feletti vitát. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés? Ha nincs, akkor le is zárom. Bizottsági döntést igényel ez az előterjesztés. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a bizottság. Köszönöm a részvételt, köszönöm a munkájukat, további szép napot kívánok!